KNTH Piac és Gazdaság.
Sok szeretettel üdvözlöm a hallgatóinkat a KNTH Piac és Gazdaság 2024. december 13-ai évzáró adásában. Szirányi Bence vagyok, treasury üzletkötő, és vendégem néven Dávid, a bank vezető elemzője. Szervusz, Dávid.
Szervusz, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
Mivel nem volt most jegybanki ülés, kicsit korábban vesszük fel decemberben ezt az adást, rögtön rá is térnék a forintnak a teljesítményére. Még a december elején is a 415-ös szinteket tesztelte az euróforint. Te milyen okokat látsz a forintnak a gyenge teljesítménye mögött?
Elindult egy gyengülési hullám nagyjából októberben, amikor az iráni-izraeli konfliktus elkezdődött kieleződni, plusz a Trump győzelmének az esélye elkezdtek megnőni. Ezzel párhuzamosan a dollár az folyamatosan erősödött, és hát elindult egy forint gyengülési hullám, ami novemberben még bőven kitartott. Voltak parák, hogy Magyarországot esetleg leminősítik, amivel kapcsolatban végül is pozitív hírek jöttek, hiszen a Fitch, akinél 2023. januárja óta negatív kilátáson volt az adósság besorolásunk, végül hát mondhatjuk, hogy elég komoly meglepetésre, stabilra változtatta a kilátásunkat. És mindezt úgy változtatta stabilra, hogy nem minősített le minket, tehát megtartotta a besorolási szintünket. És hát ami izgalmas volt benne, hogy maga a kommunikációnak a hangvétele, amit riportot mellé tettek, azért ez nem egy ilyen nagyon pozitív üzenetet fogalmazott meg, hogy itt Magyarország egy gazdasági robbanás előtt állna, és minden rendben van, hanem inkább a gyengeségeket fókuszált. De hát ami a fő ok amellett, hogy végül is negatívról stabilra rakott, tehát egyrészt egy két évnél hosszabb ideig nem nagyon szoktak egy kilátást megtartani, tehát vagy le kellett volna akkor minősíteni az országot, vagy pedig akkor ugye vissza kellett tenni stabilra a besorolást. De 2023. januárjában azért elég cudar hónapjai voltak a magyar gazdaságnak. Ugye pont előtte 435-ös árfolyamot is láttunk euróforintban, a jegybanknak 18%-ra kellett emelni az alapkamatot, a folyófizetési mérlegünk az mélyen a negatív tartományban volt, a költségvetési hiányunk bőven 6% fölött, az államadósságunk nőtt, az energiaárak az egekben, tehát rengeteg probléma volt akkor, az ország éppen recesszióba fordult, tehát növekedés szempontjával. Inflációnkról is beszéljünk, az is ugye 17%-os magasságokban. Tehát tényleg egy nagyon rossz kép volt 2023. januárjában Magyarországról, de akkor azért a kilátások már elkezdtek javulni. Most egy picit az ellentétje van, ugye most azért sokkal jobb adatok vannak, a kilátások viszont azért nem annyira egyértelműen javulnak, mint akkor. Azért a növekedésben az idei évi majdnem stagnálásról egy kis gyorsulást azért várunk jövőre, tehát 0,4-ről egy 2% körüli növekedés körvonalazódik 2025-re vonatkozóan. Viszont az inflációban nagy esély van rá, hogy a dezinflációs folyamat az megállt, és itt a 3,5-4% körüli szinten beragad az infláció. Ez ugyan még az inflációs tolerancia sávon belül van, de azért meghaladja a 3%-os inflációs célt. Emellett azért az államadósságunknak a csökkenése az igencsak megkérdőjelezhető az idejében, a jövő évben is csak éppen csökkenhet az államadósságunk majd, hiszen a költségvetési hiányunk még mindig 4% körül van, ahhoz egy 2% körüli hiány, egy éves szinten több mint 3%-os kamatkiadásokkal a GDP arányában, ezt azért nagyon nehéz csökkenteni, az államadósság szintjét egy picit csökkenni fog, de éppen csak szerintem 2025-ben, úgyhogy 2024-es adat az lehet, hogy még magasabb is lesz, mint a 2023 végi adat volt. Úgyhogy vannak azért finanszírozási kockázatok is a jövő évre vonatkozóan, nagyon sok kupont kell kifizetni az első fél évben az államadóságkezelő központnak a lakossági állampapírokra. Látszik is, hogy az első negyed évben plusz 1500 milliárd forintnyi forrást próbálnak majd bevonni az intézményi befektetőktől, illetve a bankoktól. Úgyhogy vannak kockázatok, de ennek ellenére is úgy ítélte meg a hitelminősítő, hogy azért nem indokolt, hogy éppen a befektetésre ajánlott kategóriára lerontsa az ország minősítését.
Tulajdonképpen ez mentette meg az új mélypontoktól a forintot, mert ha jól emlékszem, még a Moody's-nak a kilátás rontására gyengültünk 4.15 magasságába, és ami éppen érdekes volt, és ugye onnan kapaszkodtunk vissza a 4.10 közelébe, ahol most vagyunk erre a Fitch kilátásjavításra, hogy mind a Moody's, mind a Fitch a költségvetési kockázatokról beszél, csak a Moody's egy negatív, amennyire én olvastam, egy inkább egy negatív, a jövőre vonatkozó negatív kockázat miatt rontotta a stabil kilátásunkat negatívra. A Fitch pedig elismerte, hogy idén azért tett a kormány konszolidációs lépéseket a költségvetésnek a javítására. Te egyébként mekkora kockázatot látsz ebben, hogy a, ha jól tudom, akkor idén a 4,5%-ot úgy néz ki, hogy könnyedén tartani fogjuk a GDP arányában, hiszen a novemberi adatunk nagyon jó lett.
Na, meglátjuk, hogy ez könnyedén meg lesz-e. Nem tudjuk, hogy decemberben mennyi pénz folyik ki. Általában azért egy, az elmúlt éveket tekintve ez 1000 milliárd azért mindig kiment a rendszerből. Most van elméletileg tél 1500 milliárdra, hogy azt a megemelt költségvetési hiánycél, de ez... Nagyon fontos kiemelni, hogy ez egy pénzforgalmi szemléletű hiánycél, és nem tudjuk pontosan, hogy amúgy a központi költségvetésen kívül még milyen kis aknák vannak a rendszerben, hol mekkora tartozások, mondjuk például az önkormányzati rendszerben lesz-e valamekkora hiány. Nem tudjuk pontosan azt a ESA hidat sem, ami az eredmény szemléletű és a pénzforgalmi szemléletű között tátong, ami nagyon nagy, részben a kamatfizetések miatt is, de más okok miatt is. Szóval, hogy a könnyedén meg lesz a 4,5, azt azért úgy még challenge-elném, de a novemberi kedvező adat az egyértelműen megnövelte annak az esélyét, hogy nem lesz érdemben magasabb a 4,5%-nál a hiányunk GDP arányosan idén, és az sem kizárt, hogy egy hajszányival jobb legyen.
És mekkora kockázatot látsz a jövő évi költségvetés tekintve, hogy egyrészt egy választási év előtti teljes évről beszélünk, másrészt Nagy Márton elég gyakran hangoztatja, hogy költeni kell ahhoz, hogy a gazdaságot élénkítsük. Ha jól emlékszem, akkor ott 3,7%-os hiánycéllel számol a pénzügyminisztérium talán jövőre. Mit gondolsz erről?
Igen, jövőre tervek szerint lecsökkentik a 4,5-ről 3,7-re a hiányt. Ennek a nagy része az abból jön, hogy az eredmény szemléletben megint a kamatkiadásunk az jóval alacsonyabb lesz jövőre, mint az idei évben volt. Az előbb beszéltem arról, hogy nagyon sok kamatot kell kifizetni az év első néhány hónapjában, de ugye ezt pénzforgalmi szemléletben kell akkor kifizetni, de a kamatnak a nagyobb része az már 2024-es évet érinti, hiszen akkor halmozódik föl, csak a kifizetés 2025-ben történik meg. Tehát itt is ugye nagyon nagy lesz a különbség a pénzforgalmi szemléletű hiány és az eredmény szemléletű hiány között 2025-ben, de a legnagyobb javulás az abból adódik, hogy a kamatkiadásaink azok elkezdenek csökkenni. Ezen felül nem látszódik az, hogy az állam az pluszban megtakarítani szeretne, hanem valóban inkább a költekezés irányába mozdul el, például projekteket is indít, nagy állami beruházási projekteket is indít, amik szintén ugye költségvetési hiánytételt jelentenek. Már mondtak olyanokat, hogy a fegyverpénzt is vissza kell hozni, az is plusz kiadás a költségvetésnek. Úgyhogy egyelőre az látszódik, hogy ha lesz terük, akkor biztos, hogy költekezni fognak, tehát a 3,7% arányos, amiképpen nem várom a GDP arányos hiányt. És ráadásul a növekedési prognózisuk, az nekik 3,4%, és ezzel tervezték a jövő évi költségvetést. Ehhez képest én ugye inkább 2% körüli növekedéssel kalkulálok. Ráadásul én nem várok akkora fogyasztás bummot se Magyarországon. Én azt gondolom, hogy már beindult a fogyasztás itt az utolsó pár hónapban. A harmadik negyedéves adatok alapján a lakossági fogyasztás 4%-kal nőtt már. Én nem látom, hogy ehhez képest érdemben tud még gyorsulni a magyar fogyasztás, úgyhogy lehetnek problémák ezen keresztül akár az áfa bevétellel is a jövő évre előre tekintve. Szóval, ha valamerre, akkor inkább fölfelé látok továbbra is kockázatot a költségvetést, illetően 2025-re. Az mindenképpen marha jó lenne, hogy az idén jobban alakul, mert akkor a bázis az lejjebb kerül, egy alacsonyabb, tehát alacsonyabb lett végül akkor a költségvetési hiány. Ők viszont egy magasabbhoz képest tervezték a jövő évit, tehát ott akkor egy kis mozgástér jönne, de meglátjuk, hogy azért ez a december valóban annyira kedvező lesz, vagy látunk egy rekordhiányt, egy nagyon jó november után, egy nagyon rossz decemberrel, aztán kisimítódik ez a hatás.
Értem. Térjünk vissza az euróforintra, ami a hazai helyzetet illeti. Most ez a 410 környékén mozog az árfolyam. Vársz az év végére még valamilyen kirakatrendezést, vagy akár gyengülést az euróforintban, illetve tartod-e a sávodat a jövő évre ebben a 404-15-ös tartományban?
A Magyar Nemzeti Bank már bejelentette korábban, hogy különböző eszközöket biztosít a piac számára, hogy ne legyen az év végén egy komoly forintgyengülés, amiatt, hogy a külföldiek kényszerből lezárnak pozíciókat. Úgyhogy emiatt én nem várnék komoly forintgyengülés, sőt, az sem kizárt, hogy akár egy kis forint erősödés még jöhet év végéig. Egy viszonylag neutrális vagy pozitív hangulatban, egy alacsony likviditás mellett viszonylag könnyen erősödhet is akár a forint, néhány forint nyit az euróhoz képest. Persze kockázatok azok folyamatosan vannak, itt még a Fednek is lesz döntése év végéig, meglátjuk, hogy ők mennyire lesznek szigorú hangvételűek, vagy laza hangvételűek, ez nagyon nagyban befolyásolja a dollár árfolyamát is, és ezen keresztül a forint árfolyamát is, de alapvetően tartom ezt a 400-415-ös sávot, mint fő kereskedési sáv egyébként a jövő évre vonatkozóan. Sajnos az is látszódik, hogy a forint volatilitása az magas marad, most is magas, jó híreknél le tud csorogni. Például lehetnek ilyen jó hírek, hogy év elején az inflációs folyamatok kicsit kedvezőbbek, nincs olyan nagy átárazás a piacokon, vagy a fogyasztói árakban nagy áremelések. Emiatt akkor jobb az inflációs kilátás, magasabb reálkamatot jelent, akkor az per pillanat Magyarország számára is tud egy forint erősödést hozni. Elképzelhető, hogy majd az új jegybankelnök, Varga Mihály, amikor márciusban belép, akkor egy sokkal szigorúbb hangvételt üt meg, mint amit most a piac számol, és akkor meglepetésszerűen ez szintén hozhat akár egy forint erősödést. Ne zárjuk ki annak a lehetőségét sem, hogy valami fegyverszünet vagy béke születik Oroszország és Ukrajna között, hiszen ott is van sok mozgolódás már az elmúlt időszakban, az is hozhat forint erősödést. Tehát vannak olyan elemek, amik akár lefelé is kitolhatják a forintot ebből a sávból átmenetileg, mert azért középtávon én még mindig azt gondolom, hogy inkább a forint az gyengülgetni fog. És hogyha már 26-27-ről beszélünk, akkor már sokkal inkább a 4-20-4-30-as árfolyamok azok, amik előkerülhetnek megint.
Értem. Kicsit kiebb a európai kockázatokat és piacokat tekintve, most elég sok bizonytalanság jelent meg mind a francia, mind a német rezsim körül. Ugye a francia miniszterelnököt menesztették múlt hét szerdán, most azt hiszem a Macron ma fogja kijelölni az utódját. Hétfőn lesz egy bizalmatlansági indítvány a német kancellár ellen, ami nagy valószínűség szerint ott is megtörténik az, hogy nem fognak bizalmat szavazni neki, ami egy előrehozott választást jelenthet februárra. Te mennyire tartod veszélyesnek ezt a politikai bizonytalanságot Európában? A piaci reakcióra, vagy a gazdasági teljesítményre nézve?
Mindenképpen fontos, hiszen az Európai Uniónak a két legnagyobb gazdaságáról beszélgetünk. Ugye egy francia gazdaság, illetve egy német gazdaság, mind a kettőnek azért komoly problémái vannak az elmúlt időszakban. Gyengébb növekedési adatok jöttek ki, szükség lenne egy stabil kormányra, szükség lenne gazdaságpolitikai iránymutatásra, hogy egy kicsit a gazdasági növekedést tudják serkenteni. Szóval semmiképpen nem jó ilyen környezetben ez a politikai bizonytalanság, és csak telik az idő anélkül, hogy érdemi lépések megszülessenek. Európának abszolút szüksége lenne arra, hogy valami új lendületet kapjon, ehhez azért szükség van szerintem stabil kormányokra, és hogy együtt tudjanak működni, mind az Európai Parlamentben, mind pedig bilaterális alapon is akár az egyes országok egymással. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez hozott bizonytalanságot is a piacokra. Nem véletlen azért az, hogy az euró-dollár árfolyam az a héten is 1.05-öket is tesztelt, illetve hát volt korábban 1.05 alatt is ez a keresztárfolyam. Egy stabilabb kormányzással Európában, illetve valamilyen élénkítő programokkal, amik a középtávú növekedési kilátásait is javítaná Európának, akkor az lecsapódna a dollár árfolyamában is, euró-dollár árfolyamában, és elindulhatna visszafelé az 1.10-es irányba. De hát ez most rövid távon ugye nem túl valószínű, hogy be fog következni.
És ehhez képest érdekes módon, de tegnap meg volt az Európai Központi Banki döntés, és 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtottak végre. Korábban elég sokat beszéltek arról, hogy az 50 bázispont is az asztalon van, hiszen a gazdaságnak erre szüksége van, és aztán említik természetesen az inflációs kockázatokat, bár Európában a legalacsonyabb ez a 2-2,3% körül, de elképzelhetőnek tartod, hogy emiatt az Európai Központi Bankban esetleg egy dinamikusabb kamatcsökkentés indul el, vagy maradnak a 25?
Szerintem a 25-nél maradnak, nem olyan a Európai Központi Bank, aki ezzel nagyon rohanni szokott, de volt változtatás a szövegezetében a kommunikációjuknak. Tehát egyértelműen elmozdultak egy lazább hangvétel irányába. Ráadásul a mai napon az egyik tanácstag még ki is fejezte, hogy a piaci árazások akár még további 100 bázispontnyi kamat csökkentés, ő azt abszolút reálisnak tartja. Tehát tényleg van egy nagyon erőteljes kamat csökkentési szándék az Európai Központi Bank részéről, de nem gondolom azt, hogy 50 bázispontosával mennének, hanem sokkal inkább ez a 25-ös lépés közök jöhetnek ülésről ülésre, mindaddig, amíg nem érzik úgy, hogy elérték azt a szintet, ami már kellően tudja élénkíteni a gazdaságot, anélkül, hogy az inflációs kockázatok visszajönnének. Ami még fontos, hogy mind a inflációs, mind a növekedési prognózisokat lefelé rontotta az Európai Központi Bank, ezzel párhuzamosan. Tehát ez is azt mutatja, hogy nagyobb mozgásteret látnak a kamat csökkentése, és a következő 1-2 évre az inflációban már 2% alatti előrejelzések vannak, úgyhogy tényleg nincs az, hogy most itt az infláció miatt nekik nagyon óvatosan kéne lépkedniük. A nagy kérdés, hogy hova húzzák be a neutrális kamatszintet, és erről még ugye mindig sosincs információnk, alapvetően utólag tudjuk meg, amikor már levágták valóban a kamatot, és akkor annak milyen gazdasági hatásai voltak, hogy ez most alávágtak, vagy még túl magas, de egyelőre úgy tűnik, hogy 1,75 és 2,5% közé teszik valóban ezt a neutrális kamatszintet. De hát azért nem mindegy, hogy ha 2,5 és levágják 2%-ra a kamatot, akkor azzal már van egy élénkítés, viszont ha 1,75% a neutrális kamatszint, akkor még a 2% is szigorúnak mondható. Szóval ezért nem mindegy, hogy valóban hol lesz ez a neutrális kamatszint. Én azt gondolom, hogy 2%-ig azért szinte biztos, hogy levágja az Európai Központi Bank az alapkamatnak a szintjét, és majd meglátjuk, hogy eközben az infláció hogyan reagál, a gazdaság el tud kezdeni növekedni, vagy nem tud elkezdeni növekedni, és akkor majd onnan meglátjuk, hogy van-e még tér további kamatcsökkentése, vagy nem. Ez majd valahol ott a jövő év második negyedévében lesz komoly téma.
És hátra van még egy kamatdöntés a Fed részéről, ott december 18-án hoz döntést a tanács. Ott meg lesz a 25 bázispont vágás, szerinted?
Szerintem most még meg lesz. Összességében azért ott is nem azt mondom, hogy az infláció összeesik, mert az egyáltalán nem, a legutóbbi adatok pont azt mutatták, hogy megállt, sőt egy hangyányit emelkedett is. De azért a gazdasági kilátások azok nem azt mutatják, hogy tovább gyorsul az amerikai gazdaság, egy pici lassulás van, illetve 25-re az inflációban is egy pici lassulás látszódik. bőven a neutrális kamatszint fölött van az amerikai kamatkörnyezet, tehát ott még lehet kamatot csökkenteni, és még úgyis restriktív tartományban maradnak. Tehát emiatt gondolom azt, hogy most még lehet menni a kamatcsökkentésekkel, a 4% alá mindenképpen be lehet vágni a kamatot. Ott a neutrális kamatszintet hát inkább ilyen 3,5 környékére, 3,25-re tesszük, úgyhogy még van tér a neutrális szintig, és azt gondolom, hogy Amerikában azért neutrális szintig le lehet vágni a kamatot, plusz nagyon extra szigorításra azért most nincs szükség, extra élénkítésre sincsen szükség jelenleg, úgyhogy ebbe a neutrális tartomány zónába kellene megérkezni az amerikai kamatoknak. És ugye nálunk is lesz azért kamat döntés, de nem kamat csökkentés, ugye az. Vagyis hát nagyon nagy meglepetés lenne, ha lenne kamat csökkentés. Most már tudjuk, hogy ki volt az az egy ember, aki legutóbb arra szavazott, hogy csökkent. Igen. Patai Mihály, egy jegybank alelnök volt, akinek a mandátum egyébként áprilisban le fog járni. Úgyhogy ő volt az egyedüli, aki kamat csökkentésre szavazott. Legutóbbi alkalommal én nem gondolom, hogy most a többség átmozdulna a kamatcsökkentés irányába, tehát nem is várunk kamatcsökkentést márciusig, az egészen biztos. Itt, amit mi nagyon figyelünk, az az, hogy az eddigi árfolyam gyengülésnek lesz-e inflatórikus hatása, vagy nem. És ha lesz, akkor mekkora inflációt fog generálni az év első negyedévében. Ez nagyon meg fogja határozni, hogy mennyire lesz bátor a Magyar Nemzeti Bank a jövő évben a kamatcsökkentéseket illetően.
Őszintén szóval én megelőlegeztem a Magyar Nemzeti Banknak a kamattartását, de visszatérve az euró, illetve a dollár kamatokra és az euró-dollárra, ezek alapján van okot feltételezni, hogy az 1.04-1.08-as középtávú sávjából kitérhet az euró-dollár? Mégis úgy tűnik, mintha lefelé kisebb ellenállás mutatkozna, úgymond a dollár erősödés felé. Még tartod ezt az 1.04-1.08-as sávodat?
Hát 1.04, ott inkább 1.0360 körül van, azt hiszem, a technikai szint, tehát egy picit alatta, de alapvetően igen, tehát azt látom, hogy a piac sokkal inkább dollár erőben hisz jelenleg. Én azért alapvetően a dollárt drágának tartom, de itt jön be egy nagyon izgalmas kérdés, hogy a tarifa háborúval, vámháborúval az mit fog magával hozni. És hát két dolgot már hozott, ugye egyrészt két nyilatkozatot Kína részéről, az egyik ilyen nyilatkozat, hogy nem kell a yuant, a kínai devizát ilyen erősen tartani, lehet az gyengíteni is. Ugye ez előre vetít a kockázatot egy devizaháborúnak. Mert hogyha a Kína elkezd gyengíteni, akkor a régiós devizáknak is el kell kezdeni gyengülnie. Akkor ott már a mi régiónkban is ugye a versenyképesség felmerül, hogy vajon nekünk is kell-e akkor jobban gyengíteni. Tehát, hogy a dollár az így mindennel szemben, akkor még inkább elkezd erősödni. Van egy ilyen kockázata, egy ilyen vámháborúnak majd a jövő év folyamán, hogy egy devizaháborúba is átcsap. A másik, amit látunk Kína részére, hogy újabb és újabb intézkedéscsomagokat próbál bevezetni, és nem is azt mondta, hogy nem annyira fontos a költségvetési jelenlegi hiánycélokat tartani, hát lehet ez magasabb, és mindenképpen egy ilyen ösztönző programot akarnak letenni, nem direkt ösztönző, tehát nem úgy, hogy a lakosságnak adnak pénzt, de különböző költségvetési forrásokat pumpálnak a gazdaságba, és ezzel próbálják felpörgetni. Tehát van egy ilyen befelé fordulás, hogy akkor a saját gazdaságukat jobban megpróbálják akár egy magasabb költségvetési hiányon keresztül is felpörgetni. És hát ez is kérdés, hogyha ők is növelik az államadósságot, akkor vajon a többiek is növelik-e, ezt meddig tolerálja a piac, ebből mikor jön egy kockázatkerülés, vagy egy ilyen félelemfaktor megint, hogy már túl magasak a hiányok, és akkor nem lehet finanszírozni ezeket, de hát itt meg az lesz a kérdés, hogy hol lesz a reál kamatszint, hogy azokat a kamatokat az adott országok ki tudják-e termelni, ami ahhoz az adóssághoz tartozik, vagy elindul egy ilyen ördögi spirál, amikor már magas adósság, magas kamatszint miatt olyan költségvetési hiányok alakulnak ki, ami már önmagában generálja a még magasabb adósságokat, és ez tudja a bizalmat megtörni. Mert addig, ameddig a kamatokat ki tudják könnyedén termelni a gazdaságok, addig mindenki boldog, mert addig csak ez egy refinanszírozási kérdés, hogyha megvan a bizalom, akkor újra meg ki tudja bocsájtani azokat a papírokat, amiket egyébként lejárnak, és mindig kifizeti az aktuális kuponokat, kamatokat, és akkor alapvetően boldog a piac. Úgyhogy ezek azért jövőre szerintem izgalmas kérdések lesznek, de azért alapvetően tartom ezt a 1.04-1.08-at, egy ilyen átlagban 1.06 körüli árfolyammal.
Valószínűleg azért a januárt még mindenképpen érdemes megvárni. Ha január végén vesszük fel a következő adásunkat, akkor remélhetőleg ebből több körvonalazódik majd ebből a vámháborúból.
Hát január 20-án kerül beiktatásra Donald Trump. Azt mondta, hogy már az első nap kivett különböző adókat. 25%-ot szeretne mindenre, ami Amerikába érkezik. Meglátjuk, hogy ebből mi fog végül átmenni a rendszeren.
Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy egyrészt ma is és egész évben rendelkezésre álltál, és a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet. Ez volt az év utolsó adása, úgyhogy nagyon kellemes ünnepeket és nagyon boldog és sikerekben gazdag új évet szeretnénk kívánni, és ezek között a keretek között valószínűleg jövő év január végén találkozunk.
Így van, én is sok boldogságot szeretnék kívánni ide az ünnepekre, és akkor sok szeretettel várunk majd mindenkit a jövő évben is.
Piac és gazdaság.